Imádságot elmondanám. Tegnap említettem, hogy nem hoztam el azt, amit fel akartam olvasni a testvéreknek, és felolvasnám azért, mert nagyon fontos megérteni azt, hogy életünk minden területére betör a sötétség, nem csak a vallási területünkre, nem csak az erkölcsi területre, hanem a tudomány minden szférájába. Ezt mindig elfelejtjük, és nem véletlenül felejtjük el, mert a saját gőgünk, a saját büszkeségünk nem engedi meg, hogy felismerjük, hogy a tudomány, az igazi tudomány tele van tévedésekkel azért, mert a megromlott természetünk miatt a sátán ebben is megtévez bennünket. Tessék csak meggondolni, hogy akár a biológiában az evolúció kérdés, vagy akár sorolhatnám végig a tudományokat, hogy mennyi tévedés, mennyi ostobaság, és például akár a pszichológiában most, hogy milyen gyökerei vannak, ott meg egész félelmetes. Felolvasok először is bevezetésről, hogy lássuk a problémát. Megfogalmaz egy amerikai újságíró, Martin Gross, a 20. század második felének egyik legerőteljesebb vallási gondolata a nagy tudattalan. A tudat alattinak ebben a vallásában tudatos elménk csak másodrangú teremtmény, amely pusztán bábja az ismeretlen valódi énnek. Ma a legvonzóbb mitosz, amelyet ugyan senki nem bizonyított, de amelyet a pszichológusok és pszichiáterek ezrei mégis tudományos tényként próbálnak eladni a tömegeknek, az az elmélet, hogy valahol a psziché legrejtettebb mélyén, végtelen, eddig ki nem használt erőforrás rejtőzik. Az emberi lehetőség mozgalom mögött ez az alapvető elképzelés áll. Módszerek százai csózzák rá a hiszékeny és kiéhezett közönségre. Tehát itt most befejezem ezt, és tessék meggondolni, hogy sokan tényleg elhiszik, hogy van a tudattalan világunknak valami hihetetlen lehetősége és képessége. És aki ennek az egésznek a kitalálója és nagymestere, C.G. Jung, akkor olvassuk már, hogy árulja el a titkot nekünk, hogy mire gondol ő, és hogy is működik ez az egész, és akkor majd mindig figyelmeztetem a testvéreket, hogy most tessenek egy kicsit jobban odafigyelni. Anyám nagyon jó anya volt. Magáinak vallott minden hagyományos nézetet, most hallottuk a nevelést. Amit csak lehet, de egy pillanat alatt megjelent benne egy másik tudattalan személyiség. Tessék jó figyelni! A jó édesanyjában megjelent benne egy másik tudattalan személyiség, aki nem is sejthetően hatalmas volt. Egy sötét, hatalmas személyiség, sérthetetlen tekintéllyel. Ebben nem is lehetett kételkedni. Biztos voltam benne, most tessék figyelni, biztos voltam benne, hogy két személyből áll. A saját anyja, két személyből áll. Az egyik ártalmatlan emberinek, a másik azonban borzalmasnak látszott. Tetszik ez hallani? Ugye az édesanyjával két személyiség van, az egyik emberi, a másik borzalmas. És ez a nagy tudattalan, amire utal. Csak időnként tűnt elő, mindig váratlanul, ijesztő módon, ilyenkor önmagához beszélt, de amit mondott, rám vonatkozott. És rendszerint a legbensőmet érintette, hogy meg sem tudtam szólalni. Jelentős különbség volt az anyámban lakó két személyiség között. Így történt, hogy már gyermekkoromban félelmeteseket álmodtam róla. Nappal szerető anya volt, éjjel azonban félelmetesnek tűnt, olyan volt, mint egy látnok, aki egyben sajátságos állat, mint egy medvebarlang papnője, arhaikus és elvetemült. Ezt írja a saját édesanyjára, akit mindenkinél jobban szeretett. Anyám valahogyan egy láthatatlan mély alapba horgonyzott, amit én soha nem láttam keresztény hitbizadalomnak. Hogy tessenek érteni, Jung egy református lelkész családban nő fel, ahol hetenként kétszer spiritista szeánsz volt. Az anyja spiritista médium volt, tetszenek érteni? És innen van a két személyiség. És el is árulja Jung, majd szépen le is vezeti, hogy mikor született meg őnek is ez a második személyisége. És ez az a határtalan hatalom, és még ki is gúnyolja azokat, akiket nem érdekel. Mert ő megőrizte a titkot, mondja. Tehát ez a háttér annyira megfelelt saját beállítottságomnak, hogy nem nyugtalanított, sőt ellenkezőleg. Ez észrevételem a biztonság érzését keltette bennem. Aztán volt neki egy fiatalkori élménye, amiről azt írja, hogy egész ifjúságomat okkult élmények alakították. Ezt ő így írja. A titok, ezt mondta, elszigeteltek, magányossá tettek engem. A titok birtoklása formált engem akkor. Kora ifjúságom leglényegének látom ezeket, mint amik igen jelentősek voltak nekem. Egész ifjúságom a titkokon át lesz érthetővé. Miattuk szinte elviselhetetlen magányba kerültem. Ma nagy teljesítménynek látom, hogy ellenálltam annak a kísértésnek, hogy másoknak beszéljek róluk. Már akkor előre kialakult az a viszonyulásom a világhoz, amilyen ma is. Ma is magányos vagyok, mert tudom és sejtek dolgokat, amiket mások nem tudnak, és többnyire nem is akarnak tudni. Aztán leírja, hogy 3-4 éves korában volt egy álma, amikor lemegy a föld alá, és ezt így írja le, tétovázva, egy kő, mentem le a kő lépcsőn, olellent köríves ajtónyílást láttam, zöld függöny takarta el, félretortom a függönyt, és egy vörös szőnyeget láttam rajta. Csodálatos aranytrónus állt, amint óriási alakült, majdnem a mennyezetig ért, élő hús és bőr vette körül, fent valami fej látszott, arc és haj nélkül. A koponyán egyetlen szem szüntelenül felfele nézett, a fej felett bizonyos szentség uralkodott, a félelem megbénított, ebben az elviselhetetlen pillanatban hirtelen meghallottam anyám hangját, mint egy kintről és fentről kiáltotta, igen, nézd csak meg magadnak, ez az emberfaló. Ez az álom éveken át foglalkoztatott engem, csak később jöttem rá, hogy ez a sajátságos forma egy fallosz volt, és évtizedekkel később értettem meg ennek a jelentőségét. Nem akarom a részleteket felolvasni, mert ő kirészletezi az egész, aki érti, az érti, aki meg nem, az nem akarom, mert elég mocskos részleteket ír itt le. Ez a gyerekkori álom avatott be, ez nagyon fontos, tessék figyelni. Ez a gyermekkori álom avatott be a föld titkaiba. Szinte egy teremtés folyt le, temetés folyt le a földbe, és évek teltek el, mire előjöttem. Ma tudom, hogy ez azért történt, hogy lehető legnagyobb fényt vigye a sötétségbe. Ünnepélyes beavatás és felvétel volt ez a sötétség birodalmába. Lelki életem akkor kezdte meg tudattalan létét. Hát most tessék ezt végig gondolni. És akkor ez a tudomány alapja. Ennek a kokó gyermekkori álomnak hát komoly következményei lettek, és aztán azt írja, hogy ebben az álomban a fallosz minden esetre föld alatti Isten lehetett, akit nem tanácsos említeni. Ilyen maradt nekem egész ifjúságom során, és mindig megszólalt, ha az Úr Jézus Krisztusról túlzott lelkesedéssel beszéltek. Az Úr Jézus soha nem lett nekem igazán valóságos, soha nem fogadtam el, soha nem volt igazán szeretetre méltó, mert mindig újra föld alatti ellenfelére gondoltam, arra nem keresett ijesztő kijelentésre. Aztán leírja, hogy őt emlékszik gyerekkorában, hogy micsoda kimeríthetetlen érdeklődés töltött el engem az indiai istenekről szóló történetekről, az Orbis Pictusból, a Bráma, a Vishnu, a Shiva képei. Anyám később elmondta, hogy újra meg újra hozzájuk tértem vissza, közben az a sötét érzés kísért, hogy azok, mármint ezek a hindu istenek, rokonai az én ős kijelentésemnek. Hát testvérek, aki ezt nem érti meg, az vessen magára. És akkor milyen lehetőségek vannak a mi nagy tudatalattinkban? Hát tessék, vonja le mindenki a következtetést. És egy félelmetes világ nyílik meg, és engem az döbbentett meg legjobban, már fiatal koromban is megdöbbentett, hogy értelmes, kiváló képességű, sokszor hívő lelkészek, mivel ő vallásos volt, és azt mondta, hogy a vallás az emberi, tulajdonképpen az emberi psziché lényege, ezért hasra estek előtte. De milyen vallás? A Bráma, a Vishnu, a föld alatti ellenfele Jézusnak, akit nem szabad említeni. Hát értitek ezt a tudományt? És amikor én ezt valahol, mert nagyon, én ezt megmondom őszintén, egyre több felé elolvasom mindenkinek, hogy értsék meg az emberek, hogy mibe bízunk a nagy tudattalan lehetőseinkbe. Olyan mértékben elterjedt ez az amerikai kereszténységbe, hogy megdöbbentő. Odáig jutottak, hogy Istennek lehetünk. Komolyan, idáig jutottak, és ez kereszténynek mondott gyülekezetekben hangosan hirdetik. Na hát ennyit a tegnapi elmaradt dologról. Majd még ezekkel a dolgokkal úgyis fogunk találkozni, mert hiszen amikor a Simon Mágus történetét majd előveszik, akkor megint kénytelenek leszünk találkozni ezzel a hatalommal, amelyik tényleg félelmetes hatalom, és tényleg Jézus Krisztus ellensége. Most imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, óvjál meg bennünket mindazoktól a téveszméktől, tévedésektől, a sötét világ erőitől, és hadd mondjam így, Uram, hogy a sötét világ csodáitól is óvjál meg bennünket minden hitetéstől és megtévesztéstől. Köszönjük, Uram, hogy olyan csodálatos a Te igéd. Nem kell nekünk semmiféle föld alatti kijelentés, semmiféle titkos csatorna. Rád vágyódik a mi szívünk, Uram. Te rád, Úr Jézus Krisztus, aki magad vagy az isteni kijelentés. Te vagy az, aki eljöttél, mint Isten közénk, és elhoztál nekünk mindent. Mindent megtettél a mi üdvösségünkre. Hadd lássunk meg ebben a mai igében is, áttételesen is a Te dicsőségedet, a Te hatalmadat, amelyet most elénk adtál. Köszönjük, Uram, hogy meggondolhatjuk, hogy a bölcsesség vagy a bolondság útján akarunk járni. ellened fordul a szívünk, vagy melléd csatlakozunk, és kérjük a te bocsánatodat, irgalmas szeretetedet. Így szeretnénk most Burján Edit testvérünket eléd vinni, Uram. Tudod, hogy hány esztendőn, milyen sok esztendőn keresztül járt ide közénk, és most lehet, hogy az utolsó óráit éli. Uram, te fogd meg a kezét, és te légy ott mellette. És köszönjük, hogy megváltottad őt, új emberré tetted, és a tied, és hisszük, hogy ha el kell mennie, hozzád megy. De neked mindenre van lehetőséged, Uram. Minden esetre, add mondjuk így, legyen meg a te szent és jó akaratod benne is, és nekünk is. Amen. Kedves testvéreim, ma este most megint két embert látunk, és most egy házaspár kerül elénk. Az egyikről azt mondja az ige, hogy bolond, akárcsak a neve, mert Nábál héberül azt jelenti, hogy bolond. A másik, a felesége pedig Abigail, így mondjuk magyarul Abigail ezt a nevet, és a Sámuel első könyvének 25. fejezetében van megírva ez a történet, ami ma este előttünk van, és most egy jelentős szakaszt felolvasok, és majd utána pedig tovább folytatom az ige olvasását, amikor erről elmondtam azt, amit az Úrtól kaptam. Amikor Sámuel meghalt, összegyűlt egész Izrael, meggyászolták és eltemették őt otthon Rámában. Dávid pedig elindult és elment Párán pusztájába. Volt egy ember Maonban, akinek gazdasága Kármelben volt. Ez az ember igen jómódú volt. Volt neki 3000 juha és 1000 kecskéje. Éppen a juhokat nyírtak Kármelban. A férfi neve Nábál, felesége neve Abigail volt. Az asszony jó eszű és szép termetű, a férfi azonban durva és rossz természetű volt. Káléb nemzetségéből való. Amikor meghallotta Dávid a pusztába, hogy Nábál a juhokat nyírja, elküldött Dávid 10 legényt, ezt mondta Dávid a legényeknek, menjetek el Karmelbe, és ha megérkeztek Nábálhoz, köszöntsétek a nevemben békességgel. Ezt mondjátok neki, békesség néked. Békesség házad népének, békesség mindenednek. Most hallom, hogy a juhaidat nyírják. Tudod, amikor velünk voltak a pásztoraid, mi nem bántottuk őket, semmiük sem tűnt el az alatt az idő alatt, amíg Kármelben voltunk. Kérdezd meg a szolgáidat, ők is megmondják neked. Légy jóindulatú ezekhez a legényekhez, hiszen öröm napra érkeztünk. Adj azért ajándékot tehetséged szerint, szolgáidnak és fiadnak Dávidnak. Amikor megérkeztek Dávid legényei, elmondták mindezeket Nábálnak, Dávid nevében, aztán várakoztak. De Nábál így válaszol Dávid szolgáinak, ki az a Dávid? Ki az az Isai fia? Manapság sok olyan szolga van, aki elszökött urától. Talán fogjam a kenyeremet, vizemet, levágott marháimat, amelyeket a nyíróknak levágtam, és adjam oda olyan embereknek, akikről azt sem tudom, hova valók. Erre megfordultak Dávid legényei, és visszatértek. Amikor megérkeztek, elmondták neki mindezeket, akkor ezt mondta Dávid az embereinek, kösse fel mindenki a kardját, és felkötötte mindenki a kardját. Dávid is felkötötte a kardját, és felvonult Dávid után mintegy 400 ember, 200 pedig ott maradt a felszereléseknél. Szeretett testvéreim, ebben a történetben nagyon sok minden benne van. Nem csak ez a két ember, hanem benne van még egy szereplő Dávid, ugye, aki mint egy előidézi azt a feszültséget, amiből kiderül, hogy viszonyul Isten igéhez az egyik ember és a másik ember. Dávid itt egy megosztó személyiség, a helyzeténél fogva. Nagyon komolyan kell venni, hogy ebben a történetben és nagyon sok történetben Dávid bizonyos értelemben Jézus Krisztus előképe. Tudjuk, hogy az isteni ígéret úgy szól, hogy a messiás, a felkent, a Dávid házából fog származni. Jézus korában meg már előbbre is, mindig úgy beszéltek a Mesiásról, a vezetők is, a köznép is, hogy a Dávid fia. Ami azt jelentette, hogy a Dávid fia a Mesiás. Hát emlékezzünk, Jézust is így szólította meg, akár a Bartimeus, így szólította meg a tömeg, amikor bevonult Jeruzsálembe. És ezt ugye mindannyian tudjuk, és ennek van bizonyos előképi jelentősége ennek a történetnek is. Mert tessék csak figyelni, Dávid felkent. Az Úr felkentje. Tegnap is hallottuk, hogy nem emelek kezet az Úr felkentjére, mondja Dávid Saulról. De most már Dávid a király, meghalt most Sámuel, mondhatnánk, egy új korszak kezdődik Izraelben, ez a csodálatos sámueli korszak lezáródott, és most egy új korszak kezdődik. Az Úr kinevezte az ő népe királyát, akit úgy hívnak, hogy Dávid. Sámuel felkente az Úr parancsára. Mit tesz Saul? Nem fogadja el, pedig tegnap felolvastam, hogy amikor Dávid megkímélte az életét, akkor azt mondja, tudom, hogy te leszel a király. Mégse adja át a trónt, a nép se csatlakozik Dávidhoz, hanem továbbra is Sault szolgálják. Ezzel mit tesznek? Kifejezik azt, hogy semmibe veszik az isteni parancsot. Egyszerűen figyelmen kívül hagyják, nem érdekli őket, meghúzzák a nyakukat, mert most Saul parancsol a hadseregnek, hát ők nem húznak újat, már az Isten miatt nem kerülnek ő konfliktus helyzetbe, Dávid miatt. És tessék figyelni, hogy mennyi mindenben előképe itt Dávid az Úr Jézusnak. Dávid is bujdosóvá lett. A családját ki kellett menekíteni a Moab földjére. Tudjuk, hogy a Dávid dédanyja, Rút, moabita. És ezért oda menekíti a családját, mert Saul kiirtotta volna az egész családját. Nincs, aki támogassa. Egyszerűen nincs, miből élnie. Földön futó, nincs hova fejét lehajtani. Ott van Jézus Krisztus, akit az Isten a betlehemi éjszakán bejelentett, hogy üdvözítő született ma néktek, aki Úr Krisztus a Dávid házában. Tessék, mit tesz Izrael? Süketen hallgat. Marad Heródás, minden marad a régibe, és Jézus saját földjén, aki a mindenség ura, nincs hova fejét lehajtania. És könyör adományokból él 3 éven keresztül. És most Dávid, Jézus Krisztus előképének is nincs hova fejét lehajtania, üldözött, holott ő a király. Az egész ország királya. És könyör adományokból kellene fenntartania magát és a 600 legényét. Ezért aztán a főurattól kér. Itt van ez a Nábál, akinek tényleg az a neve, hogy bolond. Így fordíthatnánk, egész pontosan ezt jelenti, hogy bolond. Aki bölcsesség nélkül való. És ez az ember méghozzá Káleb nemzetségéből való. Annak a csodálatos Kálebnek a késői utódja, aki igazán Isten gyermeke volt, akiről azt olvassuk, más lélek lakott benne. Hát sajnos ebben más lélek lakott, mint az ős atyába, Kálebba. Megjegyzem csak az ismeret kedvéért, ugye, hogy a Kármelt a legtöbb Biblia olvasó ember, ott a libanoni határ alatti hegység, a földközi tenger parti hegységnek ismeri, mert valóban ott van a Kármel hegye, de ez nem az a Kármel. Ez a júdeai pusztának az alján, a déli pusztai területeken, a Párán pusztájánál lévő terület, azt is úgy hívták, hogy Kármel. És ez tehát nem az az északon, hanem a délen lévő Kármel, ez a terület. Ez csak azért jegyzem meg, hogy a Káleb nemzetsége ott is kapta meg persze a földbirtokot. Ezt jó tudni bibliai ismeret miatt. És ez az ember élvezte olyan értelemben ennek a bujdosó Dávidnak a védelmét, hogy amíg ők ott voltak, védelem volt a rablók ellen, védelem volt a számukra. És Dávid jó indulattal kért tőle. egész alázatosan kénytelen kérni, különben nem tud létezni, hiszen Saul üldözi, hiszen tudjuk, hogy lemészárolták a papokat, csak azért, mert 5 kenyeret adott Dávidnak. Nem mertik az emberek segíteni nyilvánosan, ugye? És ez a Nábál egész otromba módon, és nagyon érdekes, hogy mit mond róla itt az Isten igéje, hogy milyen ember volt ez a Káleb. Azt mondja, hogy egy rossz természetű, durva ember volt. Tulajdonképpen azt lehetne mondani, ez a szakasz elég lesújtó képet föst némely férfiról, és elég megtisztelő képet egy okos asszonyról, majd látni fogjuk. És itt ez az ember nagyon világosan megmondja az ő véleményét. Mondhatnánk, ez egy politikai vélemény. Azt mondja, ahogy felolvastam is, ki az a Dávid? Ki az az Isai fia? Manapság sok olyan szolga van, aki elszökött az urától. És akkor azt mondja, azt se tudom, hova való. Ugye a János evangéliumában, amikor a vakon születettet meggyógyítja az Úr Jézus, a tárgyaláson azt mondják a vakon születettnek, hogy mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. És akkor mi a Mózes tanítványai vagyunk, mi nem Jézus tanítványai vagyunk, azt se tudjuk, honnan való. És erre mondja nekik a vakember, hát az csodálatos, hogy nem tudjátok, honnan való, pedig megnyitotta a szememet. És milyen megdöbbentő, hogy meri mondani Káleb, aki nagyon jól tudja, hogy felkente Sámuel Dávidot, nagyon jól tudja, hogy ki az az Isai, hiszen nem is olyan messze laknak Betlehemtől, és azt mondja, ki ez az ember. Nagyon sok olyan szolga van, aki elszökik az ő urától. Magyarul mi is van emögött? Nagyon egyszerű. Isten igéjének a tökéletes semmibevétele. Na hát ez a bolond ember. Isten megmondta, hogy Dávid lesz Izrael királya. Milyen jó befektetés lett volna ennek a bolond embernek, ha segíti Dávidot. De ő megtagadja, mert nem hiszi az Isten igéjét. Érdekes, Saul hiszi. Azt mondja, tudom, te leszel a király. És akkor ez az ostoba ember meg kijelenti, hogy hát ki ez a Dávid? Hát a felkent. És most tessenek meglátni megint a párhuzamot Dávid és Jézus Krisztus között. Hát nem azt kérdezték, hogy ki ez? És nem fogadták el felkentnek, nem fogadták el messiásnak, mert ugye felkent azt jelenti, hogy messiás, hogy Krisztus. Nem fogadták el, hanem azt mondták a Belzebubnak, az ördögök fejedelmének hatalmával teszed a csodákat. Tehát kivetették Jézus Krisztust, ugyanúgy, mint Nábál. És milyen az ilyen ember? Hát bolond. Mert most tessék azért belegondolni, akit Isten királlyá tesz. Hogy merek én annak szembe menni? Mert itt most Isten népéről van szó. Itt nem egy világi hatalomról van szó. Itt próbáljunk mindig elvonatkoztatni, hogy Izrael Isten népe. Ha egyszer Isten azt mondta, hogy a ti királyotok Dávid, a ki vagyok én, hogy ezt megmerjem kérdőjelezni? Hát hitetlen. Ki vagyok én? Hitetlen. Aki nem hiszek az Isten kijelentett igéjébe. Mert ugye még nem látja. Hát még nem látja. Hát Jézusban is mit láttak? Hát egy rabit. Úgy is hívták, hogy mester. Egy rabit láttak csak benne. Egy zsidó embert láttak csak benne. És csak azok látták meg, ahogy Péter megvallja, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, a tanítványai látták meg a Szentlélek által, Jézus igéje által, és ismerték el, te vagy a Krisztus. És ugye ezt nem teszi meg Nábál, és bolond módon elutasítja. És akkor látjuk, hogy reagál Dávid. Az a Dávid, aki az igazságos, hívő ember, akivel az Úr lelke van. Mit csinál? Most indul és bosszút áll. Ugye hallottuk, hogy ne álljunk bosszút. És akkor indul és bosszút áll. És most tovább olvasom a történetet. Abigailnak, Nábál feleségének azonban megmondta az egyik legény, hogy Dávid követeket küldött a pusztából, hogy áldással köszöntsék urukat, de ő rájuk förmett. Pedig azok az emberek igen jók voltak hozzánk. Nem is volt bántódásunk, és semmink sem tűnt el az alatt az idő alatt, amíg velük jártunk. amikor a mezőn voltunk. Olyanok voltak nekünk, mint a várfal éjjel-nappal, amíg az ő közelükbe őriztük a nyájat. Most már neked kell tudnod és látnod, hogy mit évő légy, mert kész a veszedelem, urunk és egész házanépe ellen. De ő olyan megáltalkodott ember, hogy nem lehet beszélni vele. Hát tessék megnézni, itt van a hitetlen embernek a jellemrajza. Olyan a mi urunk, akivel nem lehet beszélni. És mikor körülnéz az ember a gyülekezetben, nagyon szomorúan kell látni, hogy milyen kevés a férfi. Miért? Mert velünk férfiakkal nem lehet beszélni, mert olyan okosok vagyunk. Hogy velünk nem lehet beszélni, mert én mindent tudok, én is olyan voltam, hogy én mindent tudok. Hát nekem nem magyarázzanak. Tehát mi férfiak tudunk ilyenek lenni, és hála annak a nagy urunknak, aki meglágyítja egy férfi durva szívét, aztán tudja azt mondani, hogy igen, uram. De hát ez a Nábál nem tudta, és ugye a saját legénye, micsoda jellem rajzot ad az uráról, azt mondja, ráförmett azokra, akik jöttek. Meg olyan ember a mi urunk, hogy nem lehet vele beszélni. Ugye? És mire jut az ilyen ember? Hát nagyon sokszor majd meglátjuk, úgy törik össze az ilyen ember, ahogy Nábál, majd a történetből látjuk, hogy törik össze. És most ez a legény viszont jól ismerte a ház úrnőjét, mert oda megy. Most már neked kell látnod, meg tudnod, hogy mit tégy, mert kész a veszedelem. És milyen jó ezt megérteni az asszonyoknak is, hogy bizony sokszor okos módon nekik kell kimenteni a helyzetből a családot. És szomorú ez, hogy így van, és abszolút nem normális a helyzet, de gyakran ez így van. És a hívő asszonyoknak kellene tanulnunk ettől az okos asszonytól, hogy kell viselkedni. Nem rohant perelni az urával. Nem ment oda leteremteni, nem kiabált, nem hisztériázott, nem csinált cirkuszt, hanem meglátta, mit kell tenni. Ezt most nagyon komolyan mondom, mert nagyon sok asszony úgy akarja a dolgot elrendezni, hogy odarohan a férjéhez, aztán üvölt, hisztériázik, cirkuszol, aztán nem történik semmi, mert majd az ilyen férj úgyis csak ráförmed, ő rá is csak ráförmed, ugyanúgy, mint a Dávid szolgáira, és Abigail egyáltalán nem megy az urához, hanem tudja, hogy mit kell tennie. Összeszedi az ajándékot, amit akar vinni Dávidnak. Akkor Abigail sietve 200 kenyeret kért, 2 tömlő bort, 5 juhot elkészítve, 5 mérték pörkölt búzát, 100 csomó aszuszöllőt, 200 fügekalácsot a szamarakra rakta. A legényeknek ezt mondta, menjetek előttem, én is megyek utánatok. De férjének, Nábálnak nem szólt semmit. Ugye? Nem pörlekedett, minek? Úgyse lett volna belőle semmi jó. Tehát nagyon okosan maga intézkedik, hogy elhárítsa a pusztulást. Ugye látjuk, már fölkötötték Dávidék a kardot. Amikor a szamáron ülve egy hegy által eltakarva lefelé ment, Dávid éppen szemközt jött lefelé az embereivel együtt, és hirtelen összetalálkozott velük. Dávid azt mondta, bizony hiába vigyáztam ennek az embernek mindenére a pusztában, hogy semmi se vesszene abból, ami az övé, mert ő a jót rosszal viszonozta. Úgy bánjon el az Isten Dávid ellenségeivel most és mindenkor, hogy reggelre semmit sem hagyok meg mindabból, ami az övé, még egy kutyát sem. Hát most tessék megnézni a másik hívő embert. Hát micsoda indulat tombol Dávidba, micsoda bosszút akar állni azért, mert ők megvetették. Hát bizony az ő fia, a Krisztus nem így viselkedett. Amikor gyalázták, ő nem átkozódott, hanem némán tűrte. Igen, ő nem kötötte fel a kardot, hanem meg is mondta, hogy aki fegyvert fog, fegyver által veszik el. Tehát majd látjuk, hogy viszont Dávid itt is milyen másképp viselkedik, mint a legtöbb ember. Amikor megpillantotta Abigail Dávidot, sietve leszállt a szamáról, arcra esett Dávid előtt, földre borult, lábához esett és ezt mondta, Uram, én vagyok a bűnös. Tessék figyelni, magára veszi a bűnt. Én vagyok a bűnös. mégis hadd szóljon hozzád szolgáló leányod, és te hallgasd meg szolgáló leányod szavait. Kérlek, Uram, ne törődj Nábállal, ezzel a megáltalkodott emberrel, mert olyan ő, amilyen a neve. Bolond a neve, és bolondságot csinál. A te szolgáló leányod azonban nem látta az én uram legényeit, akiket küldtél. Most pedig, Uram, az élő Úrra és a te életedre mondom, hogy az Úr az, aki visszatartott téged a vérontástól, és attól, hogy magad segíts magadon. Úgy álljanak ellenségeid, mint Nábál, és akik vesztedre törnek, Uram. Ezt az ajándékot pedig, amelyet szolgáló leányod hozott neked, Uram, adják a legényeknek, akik az én urammal járnak együtt. Bocsásd meg azért szolgálod hibáját, mert a te házadat, Uram, bizonyosan maradandóvá teszi az Úr, hiszen az Úr harcait harcolod. Uram, és nincs benned semmi rossz, mióta élsz, és ha akad, aki üldöz, és az életedre től, és az életed, Uram, akkor is az élők csomójába lesz kötve Istenednél az Úrnál. Ellenségeid életét pedig a parittyája közepéből hajlítja el. Ha majd az Úr véghez viszi az én urammal mindazt a jót, amit megígér, és Izrael fejedelmévé teszi, tesz meg téged, akkor ne legyen egy ilyen botlásod, és ne furdaljon, Uram, a lelkismeret, hogy ok nélkül ontottál vért, és magad segítettél magadon, Uram. És ha majd az Úr jót tesz veled, Uram, ne feledkezz meg szolgálódról. Hát tessék figyelni ezt az okos asszonyt, hát nem ilyen bölcs. Elmondja Dávidnak, megalázkodik előtte, mint a király előtt, elmondja, hogy majd ha hatalomba kerülsz, majd ha király leszel, ne legyen már ilyen botlásod. Megmeri mondani neki. Nagyon alázatosan, az akkori kor, hogy így mondjam, etikettjének megfelelően végrehajtja mindazt a bölcsességet, amit ettől az asszonytól lehetett elvárni, de vele volt az Úr. Mert tessék figyelni, mit mond, majd ha végrehajtja. Mert tudja, ő hiszi, hogy Dávid lesz a király. Ez a különbség Nábál meg Abigail között. Abigail hiszi, hogy a prófétai szó, az ige, az igaz. És be fog teljesedni. És természetesen, hogy beteljesedett. És természetesen, hogy minden isteni ige beteljesedik. És nagyon nagy ostoba ember az, aki azt mondja, nincs Isten, nem érdekel engem az Isten igéje, nem érdekel engem, mit mondanak, kit szokták mondani a papok, mert nem mi mondjuk, mert ha csak mi mondjuk, az a valóban lehetne nem törődni, ha csak mi mondjuk. De amikor az Isten mondja, mikor az Isten igéje szól, hát akkor bolond az az ember, aki ezt nem veszi halálosan, komolyan. És ez az asszony okos. Ez az asszony okos, és tessék figyelni, most Dávid lelkülete mennyire más, mint egy hitetlen ember lelkülete. Mert nem törődött volna ezzel az asszonnyal, egyszerűen végrehajtotta volna, mint ahogy látjuk sokszor a Bibliában, hogy micsoda iszonyatos pusztítást tudnak a fölbőszült királyok véghez vinni. És azt mondja Dávid. Akkor ezt mondja Dávid Abigailnak. Áldott az Úr Izrael Istene, hogy elém küldött most téged. Áldott a te okosságod, és áldott vagy te magad is, mert megakadályoztál ma a vérontásban, és abban, hogy magam segítsek magamon. Elfogadja. Igazad van. Okos vagy. Most én bolondul akartam cselekedni. És áldott az Úr, aki ellen küldött. Ugye milyen más egy ilyen férfi, akivel lehet beszélni. Ugye Nábállal nem lehet beszélni. Milyen szomorú, hogy egy emberrel nem lehet beszélni. Látja az ember, hogy a vesztibe rohan, akkor se lehet vele beszélni. Ugye mi szülők, akiknek felnőtt gyermekei vannak, mi tudjuk, milyen iszonyatos érzés az, mikor tudom, mi lesz, és nem lehet velük beszélni. Mert egyszerűen nem akarják megérteni, főképp Isten igéjét, nem akarják megérteni. És milyen beszedelem ez akkor? És ez a Dávid érti? Bár mondom, megosztó személyiség Dávid. Ebben a korban, ebben a szituációban, ebben a helyzetben. Jézus Krisztus is megosztó személyiség volt, mind a mai napig. Sokan ezt sértésnek veszik. Ez nem így van. Isten azért adta Jézus Krisztust, hogy minden embernek döntenie kell, vagy mellette, vagy ellene. Ugye tetszenek érteni, hogy Így mondja az Úr Jézus maga, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Neked adta, nekem adta, nekünk adta. És mit csinálsz a fiammal? Minden ezen múlik. A jövőm ezen múlik, mit teszek az Isten fiával. Nábál jövője is ezen múlott. És ebbe bele is pusztul. Nábál példájával lett a bolond embernek, aki belepusztul abba, hogy fejjel megy a falnak, és nem fogadja el Isten felkentjét. A legtöbb szerencsétlen ember, aki nem fogadja el Jézus Krisztust a saját személyes megváltójának, mert Isten neki adta. És aki ezt nem fogadja el, gondoljátok meg Istent. Jogosan ítél akkor? Természetesen. Jogos ítélet alá esik az, aki nem fogadja el, visszautasítja, szembe megy azzal az isteni akarattal, aki úgy szerette a világot, és úgy szerette a te életedet, meg az én életemet. És tényleg Jézus mellett nem lehet elmenni közönösen. Nagyon sokan szeretnének, de minden ember dönt. Minden ember dönt. És nem csak itt a volt keresztény világban, hanem ugyanúgy döntenek Indiába. Mindig mondják nekem, hogy jaj, mi lesz a szegény mohamedánokkal, akik nem hallanak az Úr Jézusról. Hát testvérek, évente 150-180 ezer keresztényt mészárolnak le a Mohamed területeken, a mohamedán világba. Akkor miért mészárolják le? Mert nagyon jól tudják. Azért ölik meg őket, mert nagyon jól tudják, hogy kit hirdetnek, kinek a szolgái. És döntenek. És rettenetes döntés, önpusztító döntés, bolondok, akik Krisztus ellen mernek dönteni. És ugyanúgy én is, vagy te is, vagy bármelyikünk, hát milyen őrültség az, hogy Isten adta ennek a világnak az Urát, Jézus Krisztust, és mi elutasítjuk. Hát mi lesz abból? Ugye, és ez történik itt, viszont Dávid, ugye, mint Krisztus előképe, de mondom, ezek az előképi dolgok, ezek nagyon csak ráutaló jellegűek. Ráutalnak a majdani messiásra. Tehát ebből nem szabad, hogy így mondjam, valami messze menő teológiát levezetni, de igenis ráutaló dolgok ezek. Ahogy Dávidot el kellett fogadnia Izraelnek, ugyanúgy el kell fogadnia a Dávid fiát. Izraelnek, meg az egész világnak. Mert Dávid csak Izrael királya volt, Jézus Krisztus meg a világ mindenség ura. Királyok királya, uraknak ura. És nem lehet őt csak úgy elutasítani, mert bolond ember az, aki ezt teszi. És látjuk itt Dávidot, hogy milyen másképp viselkedik. Miért? Mert vele volt az Úr lelke. Ugye letudta ez az okos asszony ezt a dühöngő férfit csillapítani az ő okosságával, megalázkodva, fölvállalva a bűnét, és bátor asszony ez a nő. Most tessék elképzelni, hogy azért nagyon bátor asszony. Oda megy és megmondja a királynak nagyon udvariasan, Észnél vagy Dávid? Hát tudod te, mit akarsz most csinálni? Hát olyan bűnt akarsz csinálni, ami örök lelki ismeret, furdalást fog neked okozni. És békétlenné fogja tenni a szívedet. Hát ok nélkül akarsz gyakorolni. Magad akarsz segíteni magadon, te, a hívő ember, és nem hagyod az Úrra a dolgaidat? Ezt mondja neki. És Dávid elfogadja. És milyen jó, mikor valaki nekünk mondja, hát most magad akarod ezt elrendezni? Hát nem hagyod az Úrra? Hát magad akar segíteni magadon? Hát mi lesz ebből? És akkor mi nagy büszkén fölvágjuk a fejünket, és azt mondjuk, hogy na hát azért értek én a dolgokhoz, el tudom én intézni, felnőtt ember vagyok én, majd helyre teszem a dolgokat. De nem, komolyan nem így kellene, hanem így, ahogy Dávid mondja, hogy áldott a te okosságot, áldott az Úr, aki elém küldött, aki megakadályozott. Ugye, milyen jó, itt rögtön megbalja, hogy igen, igen, hát az Úr mentett meg ettől, hogy magamon segítsek. És miért olyan nagy baj, hogy magamon segítek? Hát mert mi így tudunk magunkon segíteni. Így. Hogy ennek szörnyű következményei vannak, mikor én fölvágom a fejem nagy dűvel, és majd elrendezem én a dolgokat. Hát akkor abból lehet, hogy szét megy a család. Ugye? Abból lehet, hogy nagyon szörnyű dolgok sülnek ki, mikor én elhatározom, hogy majd rendet csinálok. Vagy a gyülekezetbe. Én ezt is többször elmondtam, hogy azért tanuljunk belőle, hogy egyszer elhatároztam, hogy valaki már annyit kavart, mondom, most már el kell menni, helyre kell tenni az agyát, mert hát ezt itt nem lehet hagyni. És akkor elhatároztam, hogy másnap elmegyek. Reggel kinyitom az útmutatót, az az ige, hogy az Úr szolgája pedig ne viszálykodjék. Mondtam, értettem, uram, nem megyek. Igen. Rögtön kapcsoltam. Értettem, uram. Köszönöm, hogy visszatartottál, mert mi lett volna ebből? Mert magam segítettem volna magamon, meg a gyülekezetem. És akkor komolyan imádkoztam, és tudjátok, mi történt? Csodálatosan megoldódott. Komolyan. Nem, mert végül is azonnal engedtem, értettem, uram, nem megyek. Tehát így kell az igéhez viszonyulni, meg kell érteni a dolgokat, és akkor majd meglátjuk, hogy ha nem magamba bízok, nem magamra építek, nem magam akarok magamon segíteni, hogy milyen áldás lesz abból. Ugyanígy a családi viszályokban is. Ugye, amikor akár az asszony vagy a férj elhatározza, hogy na most majd kiosztom, majd most helyre teszem a fejét, majd most én rendet csinálok a családban. Na hát tudjátok, mi lesz ebből. Lehet, hogy éppen válás. Tehát, és milyen jó, hogyha oda tudom vinni az Úr elé. Milyen jó, hogyha ott tudom ezt megtusakodni, hogy Uram, nem akarok magamon segíteni, te segíts rajtam. És hadd tegyem a kezedbe. És éppen az ilyen nehéz dolgokat kellene az Úr kezébe tenni. Mert talán azt könnyen a kezébe tesszük, hogy segíts meg Uram az úton, ahova most megyek, őrizd meg, ezt úgy könnyen a kezébe tesszük. De azt, hogy átadni az intézkedés jogát, azt, hogy Uram, te intézd, ne én segítsek magamon. És milyen csodálatos ez itt, hogy ezt Dávid így azonnal meglátta. Hogy megakadályoztál ma a vérontásban, és abban, hogy magam segítsek magamon. Bizony az élő Úr Izrael Istenére mondom, aki visszatartott attól, hogy rosszat tegyek veled, ha nem sietsz és nem jössz elém, akkor reggelre még egy kutyája sem maradt volna Nábálnak. Aztán átvette Dávid az asszony kezéből, amit hozott, és ezt mondta neki, menj haza békességgel, lásd, hallgattam a szavamra, ha szavadra is megbocsátottam. Na most ez egy kicsit itt furcsa, hogy mit mond Dávid, hogy megbocsátottam. Hát mit kellett ő neki itt most megbocsátani? Hát Nábál, amit csinált. Hát ugye, ha én, hogy így mondjam, leszámolok az Úr Jézussal lelki értelembe, akkor nekem nem kell bocsánatot kérni? Ha én megtagadom a mindenség királyát, akkor nekem nem kell bocsánatot kérni? És ő neki nem kell nekem bocsánatot adni? Dehogy nem. Tehát ez az ige teljesen helyén van. Itt igaz, hogy áldott vagy, megakadályoztál, áldja az Istent, megköszöni Abigailnak, és azt mondja, hogy megbocsátottam. Itt persze nem Abigailnak szól elsősorban, hanem Nábálnak, aki megtagadta a felkent királyát. És van joga ehhez Dávidnak? Teljesen. Felkent király. Hatalomba helyezett király. Csak a népe nem fogadják. Hát ugyanúgy, mint az Úr Jézust. Ő volt a király. Király vagy te, csak ugyan kérdezi tőle Pilátus. Nem azt mondta Jézus, hogy nem vagyok király. Azt mondta, igen, az vagyok. Csak az én országom nem a világból való. Tehát igenis ő király, mert hiszen Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten. Az én Urammá, az én Krisztusommá. És ha én ezt megtagadom, egyszer is, csak gyakorlatban is, akkor bizony van mit bocsánatot kérni. Akkor van mit bocsánatot kérnem. És Dávid jogosan bocsát meg, mert volt mit megbocsátani. Nábál megtagadta a saját királyát. Senki házinak ítélte. Amikor Abigail visszaérkezett Nábálhoz, olyan lakoma volt a házába, akár egy király lakomája. Nábál jó hangulatban volt, de annyira részeg, hogy az asszony egyáltalán nem mondott el neki semmit egészen reggelig. Ezt is hallottam férfiaktól is, meg nőktől is hallottam, de nagyon sokszor férfiaktól hallottam. Ha én hazamegyek részegen, hát amit én kapok, amit az asszony csinál velem, tehát érdemes egy részeg ember, aki nem józan észre, és azzal veszekedni, meg kiabálni. Hát csak azt érem, el esetleg jó megüt, nem? Hát nem érdemes. Majd akkor kell beszélni, amikor józan. Mert ilyenkor nem lehet egy emberrel, józanul se lehet vele, mondja a szolgája, hát akkor részegen. Ugye, és Abigailnak volt esze, most mit mondjak neki? És akkor reggel elmondja neki a történetet. Reggel azután, amikor kijózanodott Nábál, elmondta neki a felesége ezeket a dolgokat. Erre elhalt a szíve, szinte kővé dermedt. Mintegy 10 nap múlva aztán megverte az úr Nábált és meghalt. Hát itt remekül le van írva a szívinfarktus. Szinte kővé dermedt ugye a szíve. Tehát most tessék megnézni ezeket a nagyszájú hőseket. Amit főztek, akkor nem tudják megenni. Akkor egyszerűen összeroppannak, akkor szívinfarktus kapnak. Mikor rádöbben, hogy milyen bolondot csinált. Hát előtte nem tudta ezt meggondolni. Ugye, hogy milyenek vagyunk, és ez ránk férfiakra nagyon jellemző, hogy aztán dühvegorulunk, aztán mi intézkedünk, törünk, zúzunk, és akkor utána meg beleroppanunk. Mert hát ebbe csak tényleg beleroppanni lehet ekkora bolondságba. Hát majdnem kiirtotta nem csak saját magát, de az egész családját, meg mindenét. És ugye attól dermedt meg a szíve, hogy rádöbbent, hogy fú, mi lett volna itt, ha 400 katona megérkezik. Tehát, és akkor kap egy szívinfarktus, és meghal. De hát, ez olyan furcsa a történet, és most figyeljük meg ennek a folytatását. Amikor meghallotta Dávid, hogy meghalt Nábál, így szólt. Áldott az Úr, mert befejezte peremet Nábállal, aki gyalázott engem. Visszatartotta szolgáját a gonoszságtól, és visszafordította az Úr a gonoszságot Nábál fejére. Aztán üzenetet küldött Dávid Abigailnak, hogy el akarja venni feleségül. Itt megint egy kicsit furcsának tűnhet Dávid magatartása. Testvérek, próbáljunk most elvonatkoztatni a mi státuszunktól, és próbáljuk megérteni, hogy ő felkent király. És mint felkent király megtagadása, ez nem... Tessék megfigyelni például a Pál apostolt, hogy harcol azért, hogy ő apostol. A korintusi gyülekezetbe fölütötte a fejét, hogy hát ez nem is igazi apostol, ez nem volt Jézus tanítványa, hát mit dirigál ez itt nekünk. Hát miért harcolt Pál olyan foggal, körömmel? Hát azért, mert az egész kijelentés, amit az Úrtól kapott, ha ő neki nincs ott az apostoli tekintélye, akkor az ő levelei nem kerülnek be a Bibliába se. Akkor ő elveszti azt az Istentől kapott megbizatását, amit egyedül az Úr Jézus adott neki. Azt se a korintusiak nem vonhatták vissza, se egyik gyülekezet se, senki. Őt az Úr apostolának nevezte ki, erről, ha ő lemond, a legnagyobb rosszat tette volna. Nem mondhat le. Hát nem az a szeretet, hogy ó, hát ha ti úgy gondoljátok, hogy én nem vagyok apostol, hát akkor legyen úgy. Hát ez valami egészen elképesztő dolog lett volna, ha így viselkedik. Igenis, aki, ez éppen olyan, mint ha valaki kapott egy szolgálatot az Úrtól, akkor azt tudja, ha tényleg az Úrtól kapta, akkor tudja, hogy itt a helyemen vagyok, és azt kell tennem, amit az Úr rám bizott. És ebben a Dávid öntudata teljesen a helyén van. És az lenne a probléma, ha nem lenne a helyén. Sose lett volna király. Hát ha ő maga nem hiszi el, hogy király, akkor ki higgye el. És ha ezt valaki megtámadja, akkor nem őt támadja meg, hanem azt az Istent, aki őt királlyá tette. És ezt nem értették meg a zsidók. Hogy nem támadhatnak rá az Úr Jézusra, hát az ő Istenük tette őt úrrá és Krisztussá. Hát nem támadhatnak rá. Annélkül, hogy össze ne törnének. És nem összetörtek. Ugye rettenetes módon összetörtek, azért sír Jézus Jeruzsálem fölött. Tehát nem lehet büntelenül elutasítani sem egy dávidi felkent királyt, hát még az Isten fiát. És ezt nagyon komolyan meg kell érteni minden embernek, meg kellene érteni. De hát legtöbb ember olyan, mint Nábál. És nem gondolkodik, és aztán csak összetörik. egy pillanat alatt összetörik. És ezt a Zsoltárokban is sokszor olvassuk, és az ige is sokszor megmondja, hogy akik az Úrnak ellenállnak, egyszer csak egy pillanat alatt jön az ítélet, és összetörnek. És amikor ezt így látja Dávid, helyesen látja. De az már ugye egy nagyon emberi dolog, hogy ő feleségül veszi Abigailt, mert annyira megtetszik ennek a nőnek az okossága, az alázata. És majd tessék figyelni, hogy Abigail, ugye itt nem tudjuk az időt, hogy mennyi idő múlva, hát nyilván nem úgy volt, hogy kedden infarktus kapott ez a szerencsétlen ember, mit tudom, jövő csütörtökön meghal, aztán pénteken megkéri Dávid, hát nyilván nem így volt, hanem egy meg nem érzékelteti az időt az ige, de hát nyilván nem így volt, hanem megvan. Abban az időben pláne betartották ezeket a szokásokat, hogy igen, és akkor azt mondja itt az ige, hogy Dávid szolgái elmentek Abigailhoz, Karmelbe, és így szóltak hozzá, Dávid küldött bennünket hozzád, mert el akar venni feleségül. Az asszony fölkelt, arca a földre borult, és ezt mondta, a te szolgálód szolgáló leány lesz, és uram szolgáinak a lábát fogja mosni. Hát, ez nagyon-nagyon alázatos mondat. És hát nem is tudom, ez annyira meghatóan szép, hogy ez az asszony, akinek volt bátorsága tulajdonképpen jó helyre tenni a felkent királyt, ilyen mérhetetlen alázatosan fogadja ezt az asszonykérést, és valóban aztán Dávid felesége lesz. Hát sajnos már második felesége, erről azt mondom, hogy sajnos, mert soha senki ne próbálja az Ószövetség, akár Dávid, vagy Salomon, vagy bármelyik király többnejűségéből levezetni, hogy jogos a többnejűség. Jézus megmondta, kezdetről fogva ez nem így volt. Férfiúvá és asszonyá teremtette őket, és házasságokat megáldotta, és nem több nőt adott. Ezt onnan is lehet tudni, a statisztikai dolog, ahol nem avatkozunk bele, születésszabályozás szintjén a születésekbe, akkor a 20 éves korban a férfiak és a nők aránya 50-50 százalék. Magyarul egy nőre, egy férfi jut, egy férfira, egy nő jut. És minden több nejűség ezzel törvényen kívül helyeződött Istentől. Isten több nejűséget akart volna, akkor kétszer annyi nőt teremtett volna, vagy négyszer annyi nőt teremtett volna, mint amennyi férfi, de nem így van. Egy-egy. És nem lehet igazolni, se Dáviddal, se pláne Salamonnal, meg a többi háremet tartó királlyal nem lehet igazolni, hogy ja, hát az Isten emberei így. Az Isten emberei átlépték az Isten törvényét ebben a dologban, és utánozták a keleti királyokat. A világ útján jártak, nem pedig az ige útján. És ebben Salamon tudjuk, hogy milyen mélységesen belebukott. Tehát ezzel be is szeretném fejezni, csak mint egy összefoglalóan még egyszer elmondanám. Ja, és itt hát még az ige befejezésül elmondja, hogy közben Saul, Mikált, Dávid törvényes feleségét szépen fogja, és odaadja egy másik főúrnak, Paltielnak feleségül. Tehát ugye itt már minden felborul, és minden rendetlenné válik, mint sokszor a mai világban is, mert nem tartjuk meg az Isten igéjét. Tehát, ahogy mondtam, befejezésül azt szeretném újra a szívünkre tenni, az enyémre is, meg a tietekre is, hogy hát tényleg ne legyünk bolondok most lelki értelemben, ne legyünk bolondok, hanem tényleg higgyünk a mi drága Urunknak és az ő igéjének, és akkor soha nem fogunk csalódni. És akkor mindig azon az úton fogunk járni, amelyik az életre vezet. És azok az emberek pedig, akik nagy hangúan szembe mennek durván az isteni igével, az isteni kijelentéssel, azok meg összetörnek. Igen, és tessék elhinni, most hadd olvasok fel egy igét, amiben az Úr megmondja ezt világosan, és ezt tényleg ezzel befejezem. Az Ézsaiás 65. fejezetében van világosan ez megírva. De nektek, akik elhagytátok az Urat, elfeledkeztetek szent hegyemről, a szerencse Istennek terítetek asztalt, a sors Istennőnek öntötök italáldozatot, fegyver lesz a sorsotok. Valamennyien a vágóhidra kerültök, mert szóltam és nem feleltetek, beszéltem, de nem hallgattatok rám, hanem azt tettétek, amit rossznak látok, azt választottátok, ami nem tetszik nekem. Ezért ezt mondja az én Uram az Úr, szolgáim enni fognak, ti pedig éheztek, szolgáim inni fognak, ti pedig szomjaztok, szolgáim örülni fognak, ti pedig szégyent vallotok, szolgáim újongani fognak, örvendező szívvel, ti pedig kiáltoztok majd fájó szívvel, és jajgattok összetört lélekkel, nevetetket csak átok formájába hagyjátok választottaimra. Micsoda szörnyű, nem? Hát miért kell nekünk a sorsistennő, meg a szerencseisten, miért kell nekünk ez? Miért nem a mi drága mennyei édesatyánkra építjük a mi életünket? Miért nem az ő igébe hiszünk? Ugye olyan sokszor szorong a szívünk azokért a szeretteinkért, akik így viselkednek, mint Nábál. Milyen félelmetes az isteni szó, fegyver lesz a sorsotok, meg sírtok fájó szívvel, és szolgáim meg újongani fognak. Igen. Hát nem mindegy. Imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük ezt az ígét, és köszönjük, hogy felmutatod előttünk mindig azt az emberi magatartást, amelyet elvársz tőlünk, amelyet te bölcsnek, okosnak, és mindenek fölött hívőnek nevezel, és azt a magatartást pedig elítéled, amely hitetlen, durva, istentelen és elvett téged. Ó, Uram, attól, hogy lássuk, hogy van nekünk emberi felelősségünk ebben, és adj tudatos döntést melletted, hiszen ide adtad egyszülött fiadat nekem, nekünk, drága Úrnak, megváltónknak, a bűneinkért áldozatnak, hogy életünk legyen, Uram. Úgy szégyellem akkor, amikor a szívemben nincs az az imádat irántod, mert te mindent megtettél, életet adtál és üdvösséget. Add, hogy tudjalak mindenkor és minden nap teljes imádattal áldani, magasztalni és újongani a te színed előtt, Urunk. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban.